Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a 225. dicséretünk első három versét, így kezdődik: Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni.
Itt van Isten köztünk, jertek őt imádni, hódolattal elé állni. Itt van a közében, minden csendre térve, ő előtte holjon térdre.
Segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Ámen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre. A 412. énekünk első versével, itt állok jászolott felett, így kezdődik.
Itt állok jászolott felett, ó Jézusom szerelmem, eljöttem, elhoztam neked, amit kezedből nyertem.
Hallgassátok meg, kedves testvéreim, hogy az Úr Jézus Krisztus hogyan rendelte el, adta nekünk a keresztséget. Máté evangéliuma utolsó verseiből olvasom. A 11 tanítvány pedig elment Galileába arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. És amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézus Krisztust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek, és hozzájuk menvén Jézus így szólt, nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én, ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. Kedves testvérek, ez a világ olyan, hogy nagyon sok feladatot tesz azokra, akik azt elfogadják, és itt is egy feladat van, de ez nem egy terhes és nyűgös feladat, hanem azt lehet mondani, hogy a világ legszebb feladata. A gyermekeinkkel kapcsolatban nagyon sok feladat van, de hát egy édesanya nyilván nem mondja, hogy jaj, borzasztó, hogy ezeket nekem meg kell tennem, és milyen fárasztó és nyűgös, hanem szívéből teszi. És ez is olyan feladat, a legnagyobb feladat, hogy neveljük az Úr szerint. Hogy akarjuk segíteni, hogy megnyíljon előtte az Isten szeretete és kegyelme, hogy ezt a világot egy egésznek és egy ajándéknak láthassa, ez egy nagyon-nagyon szép feladat, és erre sem mondhatja, akinek szíve van, hogy ez egy terhes, borzasztó feladat. És örülünk, hogy ti most itt vagytok, és ennek a feladatnak eleget akartok tenni, gyermekeiteket oda segíteni az Úr Jézus szeretetébe, amit ti is megtapasztalhattatok. És ezt kívánjuk, hogy ez egy fontos dolog legyen, és most ez egy mérföldkő, hogy abban, hogy a családotokat így közösen az Úr előtt hordozzátok. Nagyon szép feladat, hogy minden nap rá lehet bízni az Isten szeretetére, a megváltó Jézus Krisztusra a gyermekeinket, itt benne a lelkünkbe, imádságba. És milyen öröm, hogy ezt mindannyian gyakorolhatjuk a magunk helyén, a magunk családjában. Így legyen. Amen. Imádkozzunk. Áldunk téged, Urunk, hűséges szeretetedért. Köszönjük, hogy mi nem véletlenül vagyunk itt ezen a földön, mert te mondtál igent arra, hogy mi legyünk, ahogy a mindenre te mondtál igent, hogy azok legyenek. Mindenre, ami jó és ami szép ebben a világban. És köszönjük, hogy ami pedig elromlik benne, amiről bizony nagy részt mi tehetünk, arra pedig elküldted fiadat, eljöttél benne, hogy megválts minket, és köszönjük, hogy szent lelked által ott vagy a mindennapjainkban is, segítesz minket. Köszönjük, hogy így bízhatjuk rád gyermekeinket. Köszönjük, hogy ezeket a gyermekeket, ezt a szép nagy családot is így bízhatjuk rád, szülők és mi mindannyian. Amen. Pedig miután keresztjén szülők gyermekeit szoktuk megkeresztelni, ezért arra kérlek titeket, kedves család, hogy tegyetek vallást hitetekről, elmondva velünk a hiszek egyet. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, s tegyetek fogadalmat, hogy gyermekeiteket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén anyaszentegyházba befogadást nyerjenek? Ha igen, felejétek, akarjuk. Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor azt kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeiteket úgy nevelitek és neveltetitek, hogy ha majd felnőnek, a konfirmáció alkalmával ők maguk önként tehessenek vallást a Szent Háromság Isten bevetett hitükről a gyülekezet előtt. Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjait kérdezem, ígéritek-e, fogadjátok, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom. Együtt is áldást kérve folytassuk a megkezdett 412. énekünket, a második verse, amely így kezdődik, nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél.
Nem éltem még a fölszínén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonod átettél, még meg sem szent kezed, már elválasztál engemet, hogy társam légy e földön.
A gyerekek most elvonulnak a gyermekfoglalkozásra. Szeretettel kísérjük őket gondolatban. Foglaljuk el helyünket. gyászoló családokkal együttérző szívvel hirdetem, hogy az elmúlt héten búcsúztak szerettei. Német Imréné Rőt Irén, 88 éves, és Cakó Béla 77 éves korában elhunyt testvérünktől. Minden szerettei számára a Szentlélek vigasztalását kérjük. A mai istentiszteleten megkereszteltük Nagy István, debreceni születésű református édesapa, és Mánesz Adrien, budapesti születésű katolikus édesanya, Csenge Virág, Kincső Napsugár és Botond Vajk nevű gyermekeit. Szentlélek segítse a családot a keresztény nevelés útján. Hirdetem azt is, hogy a Gergely család meghívta gyülekezetünket most szombatra, és ez két változatban is, ez a meghívás érvényes, tehát mi egy kis kirándulást is teszünk, az több kilométer, akik gyalog megyünk, és reggel indulunk innen 9-kor talán, de aki jelentkezik, azzal tudatjuk az időpontot, és van arra is lehetőség, hogy aki autóval megy, az 2-re érjen oda, mert így készülnek a vendégfogadásra. De azt kérjük mindenképpen, hogy jelezze, aki menni szeretne. Nagyon fontos feladat lesz most. A gyülekezetünkben, mint az összes magyarországi református gyülekezetben, ősszel presbiter választás lesz. 6 éves ciklusok vannak, úgyhogy 6 évvel ezelőtt volt az legutóbbi. És nagyon kérjük, hogy lesz egy választási bizottság, akik meg szeretnék ismerni a gyülekezetnek a véleményét. Úgyhogy most, akik majd esküt fognak tenni, azokat látják a testvérek, őnekik lehet elmondani, hogy szerintünk kik lennének alkalmasok erre a tisztségre. Őnekik kifejezetten ez a megbizatásuk, egyik feladatuk, hogy ezt összegyűjtsék a választáshoz. Ezért kérem szépen most a választási bizottság tagjait, én vagyok az elnöke, és kérem a tagokat, hogy jöjjenek ide az eskütételre.
Szeretett testvéreim, kérem szépen álljanak fel. Eskütétel előtt pedig kérem, hogy imádságban hordozzák a következő hónapok eseményeit. Imádkozzunk a bölcsességért, az előrehaladásért, Isten dicsőségért. Én, kérem szépen, mindegyik testvérünk mondja külön-külön a nevét. Gyülekezetem. A Budapest Csepel Központi Református Egyházközség Választási Bizottságának megválasztott tagja, az élő Isten és gyülekezetem közössége előtt fogadom, hogy egyházamnak, a Magyarországi Református Egyháznak, a gyülekezet tisztviselőválasztásra vonatkozó törvényi rendelkezéseit ismerem és maradéktalanul megtartom. Továbbá A tudomásomra jutott.
A választással összefüggő.
Szolgálatitkot megőrzem. Valamint mindenfajta személyes jellegű,
és a közösség szempontjából
bizalmasan kezelendő információ vonatkozásában
teljes titoktartást vállalok.
Isten engem úgy segíjen.
Foglaljanak helyet a kedves testvérek, és énekeljük a 722. énekünket, amely így kezdődik, ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Hallgassátok meg Isten igéjét, Lukács evangélium a 12. fejezetéből, a 13-tól 21-ig terjedő versekből. Akkor megszólalt valaki a tömegből, Mester, mondd meg az én testvéremnek, hogy ossza meg velem az öröksége. Ő pedig azt mondta neki, Ember, ki tett engem köztetek bíróvá vagy osztóvá? Majd így szólt hozzájuk, vigyázzatok, őrizkedjetek minden kapzsisától, Mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az ember élete. És mondott nekik egy példázatot. Egy gazdag embernek bő termést hozott a földje, azért magában így okoskodott, mit tegyek? Nincs hova betakarítanom a termésemet, és azt mondta, ezt teszem, lerontom a csűreimet, és nagyobbakat építek, és azokba takarítom be minden gabonámat és javaimat, és ezt mondom a lelkemnek, én lelkem, sok javad van, sok esztendőre eltéve. Helyezd magadat kényelembe, egyél, igyál, vigadozzál. Isten pedig azt mondta neki, bolond, ma éjjel elkérik tőled a lelkedet, amiket azért magadnak készítettél, kiéi lesznek. Így jár az, aki kincset gyűjt magának, és nem Istenben gazdag. Az Úr szent lelke áldja meg szívünkben igéjét, hogy ne csak a fülünkkel halljuk, hanem megértsük, befogadjuk, és teremhessen bennünk gazdagon gyümölcsöt. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságban is. Áldunk téged, Istenünk, mindazért a sok-sok ajándékért, gazdagságért, amit nekünk adsz napról napra. Áldunk világod, természet gazdagságáért, gyümölcsökért, eledelért, amit adsz nekünk úgy, hogy a föld megtermi a gyümölcsét. Köszönjük, hogy minket különösen felruháztál gazdagon lelki ajándékokkal. Hogy mérlegelni tudjuk a dolgainkat, hogy képesek vagyunk szeretettel odafordulni másokhoz, hogy tudunk segíteni, hogy tudjuk előbbre vinni a másiknak a lelkét. Bocsásd meg, ha sokszor visszaélünk ezzel, és inkább lenyomjuk, inkább magunkat emeljük ki. Köszönjük, hogy Te megáldottál minket gazdag kincsekkel és lehetőségekkel. Taníts, Uram, ezekért hálát adni, taníts, Uram, hogy ezekkel éljünk napról napra. Segíts, Uram, hogy ne a mi magunk földi gondjai nyomjanak le minket, hanem azon az áldott lehetőségen gondolkozzunk, amit Te teszel minden napunkba. Kérünk téged, áldj meg most minket igédre való figyelésünkben, küldd el szent lelkedet, hogy megértsük, mi a te mondani valód személyesen számunkra. Jézus Krisztus nevében, ami megváltónkért, kérünk téged. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 826. énekünkkel Isten élő lelke jöjj, áldva szállj rám.
Isten élő lelke jöjj, áldva szállj Élő lelke jöjj, áldva
Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét, Máté evangéliumának 6. részéből a 19-es verstől a 21-es versig. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Amen. Kedves testvérek, foglalják el a helyüket. Kedves testvéreim, sajnos tudjuk jól, hogy a mai világunk arról ismeretes, hogy szokták mondani, hogy nagyon anyagias, a pénz, meg a gazdaság, meg a vagyon nagyon sok szerepet, nagyon nagy szerepet játszik a magánéletben is, és ezért pont sajnos egy csomó olyan kapcsolat is szület, vagy megy tönkre, ami emiatt történik. Például létrejönnek érdekkapcsolatok, vagy ha már nem számít valami, akkor tönkre megy egy kapcsolat, és még lehetne sorolni, hogy milyen sok hatással van a világunkra valóban a vagyon, az anyagiasság. Nem is lehetne jobb példa erre, hogy régen is így volt, már Jézus korában is, felolvasott ige szakaszunkban hallhattuk, hogy egy férfi odament Jézushoz azzal a kéréssel, hogy szóljon rá a testvérére, hogy ossza meg vele a vagyonát. Hát már ezen látszik, hogy nagy valószínűség ellen ez a két testvér között sem lehetett jó a kapcsolat. Máskülönben nem ment volna oda Jézushoz ezzel a kéréssel. Valószínűleg azt az örökséget az az ember, az jogosan kapta, és ő azt szerette volna, hogy ő is részesüljön belőle. És mivel Jézusnak ehhez semmi köze, ugye ő meg is szólja, hogy ő nem ezért van, nem ez a feladata, hogy ebben igazságot tegyen. Helyette viszont egy nagyon fontos példázatot mond az akkori emberek számára és számunkra is. És ebben a példázatban szerepel egy úgymond gazdag ember, de mielőtt a példázatot néznénk meg közelebbről, fontos egy valamit tisztázni. Ahogy meghalljuk ezt a szót, hogy valaki gazdag, egyből lehet, hogy mi is ilyen negatív jelzőket társítunk ehhez a szóhoz. Ez kicsit hasonló lehet, mint a farizeuság, hogy ha valaki nem tudja egészen pontosan, hogy miről van szó, akkor ha meghallja azt a szót például, hogy farizeus, egyből eszébe jutnak, hogy ó, azok Jézusnak az ellenségei, akkor azok rossz emberek. Közben ugye tudjuk jól, hogy ők nem minnyájan voltak rosszak, némelyik farizeus olyan lelkületű volt, aki rossz lelkületű volt, igen, de voltak köztük egészen jók is, volt, aki meg is kereste Jézust, és beszélgetett vele, és még lehetne sorolni. Tehát az egy vallási irányzat, és nem egyenlő a negatív dolgokkal. Na, ugyanilyen ez a gazdag szó is. Tehát a példázatbeli gazdag embernek, akiről itt szó van, szögezzük le, hogy nem az volt az ő bűne, vagy az ő rosszasága, hogy neki vagyona volt. Nem az volt az ő bűne, hogy volt neki, hiszen nagy valószínűséggel azt tisztességesen szerezte, ahhoz tisztességesen jutott hozzá. Biztos felbérelt munkásokat, akik dolgoztak neki, nagy lett a termés, és még lehetne sorolni. Mégis milyen érdekes, hogy egy csomó okos, csomó jó dolgot tesz ez a példázatbeli ember, Isten viszont a következőképpen jellemzi őt. Ugye olvastuk az igében, hogy bolond, vagy más fordításban esztelen. És hogy mivel indokolja a példázat, hogy miért esztelen, ezt is olvassuk az ige szakaszunkban a következőképpen. Így jár az, aki magának gyűjt, és nem Isten szerint gazdag. Az utolsó pár szó a lényeg, nem Isten szerint gazdag. Na akkor ezt a példázatot egyből úgy kell néznünk, hogy ez egy ellenpélda, és az derül ki belőle, hogy aki nem olyan, mint ez az ember, az az Isten szerint gazdag ember. Különös ez a kifejezés, de mit is jelent számunkra? Először is, az Isten szerint való gazdag ember, az hálás. Az egész életét úgymond átjárja a hála, és ez a hála hiányzott a példázatbeli emberünkből, hogyha megnézzük. Mert úgy beszél a dolgairól, amivel rendelkezett, mintha természetes lenne, mintha az csak úgy lenne, és kihagyta a számításaiból Istent. Természetesnek tartotta a napnak a fényét, az esőt, a harmatot, a jó termőföldet, azt, hogy a mag kisarjadt, és még több is lett belőle, mint amit várt. Tehát magának a terményének, dolgainak a növekedését természetesnek vette, nem adott érte hálát Istennek. Nem olvassuk sehol a példázatban, hogy hatalmas nagy terménye lett, és ezért hálát adott Istennek, és utána csinálta tovább a dolgát, és most ezt ő kihagyta. Tegnap az ifisekkel a Dunaparton voltunk, egyik ifisünk tartotta az itt magát, az alkalmat, és a hálaadásról volt szó, ugye, mert most van a nyár, ilyenkor jó dolgok jutnak az eszünkbe, hiszen egy kicsit szabadabbnak érezhetjük magunkat, és természetesen ilyenkor eszünkbe jut az is, hogy miért adhatunk hálát Istennek. És ugye volt egy ilyen kör, hogy ki miért ad hálát, és olyan jó volt hallani, hogy voltak olyan ifisek, akik azt mondták, akik ilyen általános dolgokat mondtak, ilyen egyszerűbb dolgokat. Nem azt, hogy nem tudom, hogy minden vizsgájuk ötös lett, vagy ilyesmi, csak ilyen egyszerűbbeket, hogy a családjukért, a barátaikért, hogy egészségesek, meg hogy ugye esőt mondott tegnapra, és például mégsem esett, mégis jó idő volt. Tehát valóban ezek az általános kis dolgok is olyan események, amiért Istennek adhatnánk hálát. Csak sokszor ez kimegy a mi fejünkből is. Sokszor mi is elfelejtkezünk az általános, természetesnek vett dolgokért hálát adni. Pedig milyen jó visszatekinteni egy napra, vagy egy hétre. Visszanézni, hogy Isten milyen sok jót tett velünk, milyen sok mindenben munkálkodott. Nekünk is van egy olyan szokásunk a szüleimmel, hogy amikor időnk adja, akkor kimegyünk a Dunapartra, leülünk egy padra, és akkor imádkozunk, és hálát adunk Istennek mondjuk egy bizonyos időszakért az életünkben, mondjuk egy hétért. És ilyenkor mi is visszanézünk, hogy mi az a sok minden, ami keresztül vezetett Isten, és ez nekünk is jó. Isten ugye nem szorul a mi hálálkodásunkra, természetesen örül neki. Nekünk azért jó a háladás, mert mi is emlékezünk ezekre a jó téteményekre, amik Istentől származnak. Akkor rossz az embernek a hozzáállása, akkor nem Istenben gazdag, hogyha ez a hála hiányzik az életéből, hogyha természetesnek veszi a dolgokat, vagy ha a saját erejének veszi a dolgokat, hogy azt ő magának köszönheti, csak mert ő megdolgozott érte. Ugye ettől rosszabb az, ha még el is felejt hálát adni, tehát maga az, hogyha kihagyja a számításából Istent. Gondolkozzunk el, testvéreim, most egy pillanatra magunkban. Mérjük le Isten szeretetét abban, hogy hogyan is, ami bennünk van, hogy mennyi mindenért tudunk most hálát adni, és hogy milyen gyakran szoktunk, csak úgy gondoljunk bele mondjuk egy héten, milyen gyakran kerítünk erre sort. Azért, hogy egészen kis dolgokért adjunk hálát, az egészségért, a szeretteinkért, a munkáért, a jó időért is még lehetne sorolni. Az Istenben való gazdag élet, az a hálaadás mellett sosincsen egyedül. Nincs egyedül, és nem magának él. És ez nagyon fontos, mert milyen is volt a példázatbeli ember? Emlékezünk csak vissza, hogy mi hangzott el ott többször még az elején a példázatnak? Én. Ugye az én termésem, az én csőrjeim, az én javam, az én lelkem. És mivel csak önmaga körül forgott az egész élete, ezért csak a panaszt jutott eszébe például a hálaadás helyett, hiszen olyan panasza volt, ami mi talán felnevetünk, hogy olyan sok termése van, hogy jaj, azt hova takarítsa be, akkor épít nagyobbakat, nagyobb csűröket, amiben elfér. Tehát mivel csak maga köröt orog, nem nyitott más felé, nem jutott eszébe a másik ember, és milyen jó, hogy ezzel ellentétben az Isten szerint való gazdag ember, az sosincs egyedül, mert természetesen Isten vele van, de ott van neki például a keresztény testvéri közösség, ott vannak neki a szerettei, akikért szintén hálát ad, Ezért is lehetett talán az, hogy az első gyülekezetekről ugye azt olvassuk, hogy mindenük közös volt, mindenen megosztoztak, szeretetben, békességben éltek közösen, tehát valóban nem voltak egyedül. Ezzel szemben ugye milyen egocentrikus volt az ő világképe a példázatbeli embernek, az Istenben való gazdag embernek viszont Krisztus a középpont. És ugye, aki még régebben az ökumenikus alkalmakon volt, az emlékezhet arra a képre, amit egyszer Gyuri atya rajzolt fel egy táblára, hogyha Krisztus van az életünk középpontjába, és felé közeledünk, akkor, hogyha mindenki körülötte áll és közeledik a központ felé, akkor egymáshoz is közelebb kerül. És milyen jó, hiszen ezt valóban mi is megtapasztalhatjuk. Én is például megtapasztaltam ezt, hogy ennyire segítenek a testvére, amikor a lelkészlakást megkaptam, és egy csomó ajándékot, csomó segítséget kaptam a testvérektől. Tehát az Istenben való gazdag élet az hálás, nincsen egyedül, és az élet célja a szolgálat mások felé, hiszen hogyha nincs egyedül, körbeveszik a szerettei, körbeveszik a testvérek, az Istenért, Isten felé érzett hálából szeretne ő is szolgálni, szeretne ő is tenni. Ezzel szemben a példázatbeli gazdag emberünknek az élet célja az mi is volt, ezt felolvasom újra. Én lelkem sok javad van, sok évre félretéve. Pihenj, egyél, igyál és vigadozzál. Tehát neked jó, akkor dőlj hátra és ne csinálj semmit, mert neked jó és az elég. Ez a hozzáállás nem a legjobb életcél szerintem. Ezzel szemben milyen jó, hogy az Isten szerint való gazdag emberek szolgálhatnak mások felé, hiszen az Isten iránt érzett hála indítja őket erre. És a Szentírásban is rengeteg példát olvashatunk erre. Például, amikor van ez a Dorkász nevű asszony az apostolok cselekedeteiben, akiről azt olvassuk, hogy élet célja lett a szegénynek a segítsége, miután Jézus Krisztust a szívébe fogadta. Tehát a mások felé való szolgálat lett az ő élet célja. Olvassunk egy kereskedő asszonyról is, Lidiáról, aki pedig befogadta a keresztényeket a házába, ajtót nyitott a számukra, meg nyitott amúgy más emberek felé, szintén a Jézus iránt érzett hálából. Vagy ha nem egy ilyen átlagos életből megtért ember példáját nézzük, akkor például ott van Zákeus, a vámszedő, aki miután Jézus Krisztust a szívébe fogadta, egyből akart szabadulni a bűnös régi életétől, és szétosztotta a vagyonát. Azoknak duplát adott, akiknek ugye tartozott. Kétszer annyit adott vissza nekik. Miért? Mert az Isten iránt érzett hála erre indította őket. Már maguk körül forogtak, hanem mások felé nyitottak. Hasonló volt a hiányossága a példázatbeli emberünknek, mint annak a gazdag ifjúnak, aki Jézushoz oda ment, hogy mit tegyen, hogy elnyerje az örök életet. És ugye Jézus megdicsérte, hogy igen, betartja a fiat, tehát már születéstől fogva betartja az összes törvényt, de egy hiányossága van, hogy ragaszkodik a földi dolgokhoz. És mivel ezt a fiú tényleg a szívén találta ez, amit mondott neki Jézus, ezért azt olvassuk róla, hogy szomorúan elment. Tehát ez a hozzáállás nem jó, hogy nyugodtan hátra dőlhetsz, miután te megtértél, jó keresztény vagy, nem kell csinálnod semmit. Ez nem a legjobb, viszont aki Istenben gazdag, azt a hála arra indítja, hogy tegyen. Tegyen másokért, tegyen Isten dicsőségére. Ezért, hogyha megnézzük ennek a példázatbeli embernek az életét, lehet, hogy az élete nagyon irigylésre méltó, lehet, hogy egy csomó mindenne van, csomó mindennel rendelkezett, mégis Isten előtt az ő élete koldus szegénynek számított, hiszen ezek hiányoztak belőle. A hála, a mások felé való nyitás, szolgálat, erről szólt a felolvasott rövidebb ige szakaszunk is, hogy következőképpen hallhattuk, hogy ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Miért fontos ez az üzenet? Mert sok mindent mondtunk, hogy milyen az Istenben gazdag élet, de egy valamit még nem. Az ilyen ember tudja, hogy ő csak átutazóban van itt jelen a földön, hogy itt él, Jézus Krisztus által az örök élete már ugyanitt megkezdődik ezen a földön, de nem ezekbe a földi dolgokba kapaszkodik, nem ezekbe a földi anyagi, vagy személyek, vagy lehetne még sorolni, milyen dolgokba kapaszkodik, nem ettől várja az élete reményét, megoldását, boldogságát, nem egyedül Jézus Krisztustól. Erre figyelmeztet bennünket a példázatban az ige. Következőképpen olvastuk. Isten azonban azt mondta neki, bolond, még az éjjel elkérik tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál. Kedves testvérek, mérjük hát le az Istenben való gazdagságunkat az életünkben, azzal, hogy megnézzük magunkban, hogy mennyi hálaadás van bennünk, milyen gyakran adunk hálát. Mérjük le úgy, hogy megnézzük, hogy mennyire vagyunk nyitottak a másik felé, akár a mellettünk ülő felé itt a gyülekezetben. Mérjük le azon, hogy milyen gyakran és mennyire szeretnénk szolgálni Istennek, akár itt, akár a magánéletünkben. Hogy mérjük le azon, hogy kiben van a mi életünk reménysége. Hiszen ahol a mi kincsünk van, ott lesz a mi szívünk is. Így legyen. Amen. Kedves testvéreim, az ige hirdetésre felelve énekeljük a 821-es számú énekünket valamennyi versével. 821-es számú énekünk, mely így kezdődik, Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát.
Isten szívén megpihenve forjon szívünk egybe hát, hitünk arja úgy ölelje, édes megváltónkat át. Ő fejünk mi néki tagja, ő a fény mi színei, mi cselédek, ő a gazda, ő miénk övéi mi. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai, tudjunk egymásért harcolva, ha kell vérünk ontani. Úgy szerette földi nyáját, s halt megértünk jó úrunk, fájna néki látva minket, hogy szeretni nem tudunk.
Kedves testvéreim, gyertek helyünkről felállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Urunk, valóban hálás a szívünk a sok jó téteményedért, amit teszel velünk. Most is hálás a szívünk rengeteg dologért, a keresztelő családért, a kisgyermekekért, akiket magadhoz szeretnél hívni. Hálás a szívünk a közelgő táborainkért. Hálás a szívünk azért, mert meghallgattad az imádságunkat, és több gyógyulás is volt a gyülekezetben. Többek között egy két testvérünknek a műtétje, amely sikeresen történt meg, a te kezed ott volt velük, és megőrizted őket, és ezért is hálát adunk neked. Köszönjük, hogy a példázban arra tanítasz bennünket, hogy milyen fontos is ez, hogy ne tartsuk a dolgokat természetesnek, hanem minden jó tőled származik. Hogy arról is tanulhatunk belőle, hogy milyen jó mások felé nyitni, milyen jó nem csak magunk körül forogni, hanem körötted, és akkor valóban másoknak is tudunk segíteni. Másoknak is tudunk szolgálni. erre taníts bennünket naponként, hogy egyre jobbak legyünk ebben a te követésedben. Kérünk, Urunk, hogy ebben a nagy nyári melegben áld meg a testvéreket, vigyázz mindenkire, vigyázz azokra, akiket megvisel, vagy akik nehezebben tudnak eljutni a te házadba, hogy hallják a te ígédet, viselj róluk gondot, és azokról is, akik gyászt hordoznak. Áld meg őket, és legyél velük életük minden napján. Jézus Krisztusért, a te fia nevében kérünk, hogy hallgass meg egy csendes percben elmondott imánkat feléd. Köszönjük, Urunk, hogy meghallgatod imánkat. Most pedig mondjuk el közösen az Úrtól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kedves testvéreim, a nemzetünket is foglaljuk imádságba a himnusz eléneklésével.
Isten áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védő kart, a küzd ellenséggel. Van sorsa, akit régen tét, óhoz rá még esztendőt, megbőhötte már elég a múltat, s jövendőt.
Fogadjátok az Úr áldását. Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, mert ahol a te kincsed van, ott lesz a te szíved is. Jézus Krisztus békessége legyen mindnyájunkkal. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket is. Kárpátaljai testvéreinkre gondolva énekeljük el a 799-es számú énekünk első, negyedik és ötödik versét. Első verse így kezdődik: Mindig velem, Uram.
Jó,
mindig velem.
Kedves testvérek, most pedig énekeljük el záróénekünket, a 771-es számú éneket. 771-es számú énekünk, velem vándorol utamon Jézus. Áldott vasárnapot kívánunk minden kedves testvérnek!